Krisztusban szeretett testvéreim, mit jelent az az ige, hogy békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet? A zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből a 36. verset választottam kiindulási pontként a mai témánk megértéséhez, és ez az ige arra tanít minket, hogy béketűrésre, álhatatosságra van szükségünk, az Isten igének tanácsa szerint, ahhoz, hogy minden nap meg tudjuk, egyrészt fel tudjuk ismerni, másrészt pedig meg tudjuk cselekedni Isten akaratát. Tehát megérthető ebből a Biblia versből, hogy a béketűrés, az álhatatosság és Isten akaratának a teljesítése szorosan összekapcsolódik egymással. Sőt, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a béketűrés mint abszolút feltétel jelenik meg Isten akaratának a teljesítéséhez. Tehát az az álhatatosság, amit az Isten akar kimunkálni a lelkünkben, abszolút szükséges ahhoz, hogy mi hely tudjunk állni, és az Isten akaratát tudjuk cselekedni. Általában nézzük most meg, hogy milyen szövegkörnyezetben szerepel az Új Szövetségben a béketűrés vagy álhatatosság kifejezés. Nézzünk rá néhány példát a teljesség igénye nélkül. Hát például a Jakab leveléből azt az ige verset fogom felolvasni, tehát amelyre szeretném a végét az ige hirdetésnek kifuttatni. Ismerjük jól ezt a Biblia verset. Jakab levele 5. fejezetéből olvasom a 6. verstől. És akkor fogjuk látni, hogy milyen szöveg összefüggésbe van ágyazva az álhatatosság, illetve a béketűrés. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, nem állt ellen néktek. Legyetek azért atyám fiai béketűrők, az Úrnak eljöveteléig, ime a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, még korai és késői esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Most nézzük például Jézus végidőről szóló beszédében, például a Lukács evangéliumában, hogy ez az álhatatosság hogyan jelenik meg. Milyen szöveg összefüggésbe? A 21.19-ből már előtte olvasom, azt mondja az írás, de mindezeknek előtte kezeiket rátok vetik és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé és tömlődzve és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért. De ebből lesz néktek tanúbizonyságtok, tehát így tudtok rólam tanúságot tenni, mondja Jézus. És én rendkívül nehéz körülményeket sorol fel az ige, például ilyet, elárulnak pedig titeket szülők, testvérek és rokonok és barátok is, és megölnek némelyeket közületek. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. De a fejeteknek egy hajszála sem vész el, a ti béketűrésetek által nyeritek meg lelketeket. Ugyanúgy megjelenik ez, hogy a ti békességes tűrésetek álhatatosság által nyeritek meg a lelketeket. Máté evangéliumában a párhuzamos résznél, szintén Jézus végidőről szóló beszédében a következőt olvashatjuk. Ezzel kapcsolatban hasonló a helyzet, tehát egyértelműen utal a tanítványoknak arra a nyomorúságára, amikor üldözni fogják a Krisztusban hívőket, a 9. verstől, akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis profita támad, és sokakat elhitetnek, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Tehát ennek a szövegnek a végén jelenik meg a béketűrés, az álhatatosság. Aki mindvégig álhatatos marad a szeretetben, a krisztusi szeretetben és abban a hitben, a krisztusi, jézusi hitben kitart, az üdvözül. Végül pedig ott van a 3. angyal üzenetében a következő kijelentés, amelyet a Jelenések könyve 14. fejezetében találunk meg, és jól ismerünk a 3. angyal üzenetéből. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Na vajon milyen szöveg összefüggésben hangzik ez el? Hát a 9. versben egyértelművé teszi azt, hogy ott van a fenevadnak a bélyege, és megpróbálják a föld lakósaira ráerőltetni a fenevad bélyegét. És ezzel szemben lesznek hűségesek, akik meg Krisztust fogják választani, és az ő törvényét, és egyedül az Isten parancsolatainak akarnak engedelmeskedni, de ehhez szükségük van Jézus hitére. Nem csak a Jézusba vetett hitre, hanem olyan hitre, amely Krisztusnak volt itt a földön, amikor az atyára támaszkodott teljes bizalommal. Így tudják csak majd az Isten parancsolatait megtartani. Tehát itt erről van szó tulajdonképpen. Tehát milyen előzmény hátterén hangzik ez el? Tehát azon az előzményen, hogy az egész világon megpróbálják ráerőltetni az emberekre a fenevad bélyegét. Hogy mi a fenevad bélyege, most ezzel nem foglalkozunk. Akik viszont lelkismereti okból inkább akarnak engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek, úgy, ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy az apostolok is azt mondták a főtanácsnak, hogy inkább kell nekünk engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Tehát lesznek emberek, lesznek hívők, akik azt mondják, inkább akarunk Istennek engedelmeskedni, mint az embereknek. Hát bizony, akkor az ilyeneket fogják üldözni és kirekeszteni, és nehéz, nagyon rendkívül nehéz helyzetbe jutnak. De miközben álhatatosak maradnak a hitben, aközben az ő jellemükben és a hitükben elkezdenek a krisztusi jellemvonások és jegyek mutatkozni. Mert teher alatt nő a pálma. Tehát a hívők számára ez rendkívül nehéz időszak lesz, de miközben ők Istenbe kapaszkodnak, és benne bíznak, és tőle várnak segítséget, ebben a helyzetben olyan mértékben össze tudnak kapcsolódni Istennel, amely erőt ad nekik ahhoz, hogy hely tudjanak állni. Hát tulajdonképpen itt erről lehet szó. Valamint ugye állatatosan akarnak Isten parancsolatainak engedelmeskedni, mert az Isten parancsolatainak való engedelmesség a hitnek a gyümölcse lesz. Ennek a hitnek a gyümölcse. Amilyen Jézusnak volt itt ezen a földön. Ahol élő hit van, ott van az Isten szavának való engedelmesség is. Mert éppen, hogy csak hit által és ima által nyert kegyelem által lehet Isten parancsolatait megtartani. Ráadásul itt ez egy rendkívül intenzív, nehéz, de hál' Istennek rövid időszak lesz a hívő emberek életében. Ez a megpróbáltatás. Sokan közülük hely fognak tudni állni, mert Isten megerősíti őket, ők pedig megerősítik magukat az Istentől kapott ígéretekkel, és az élő hittel elmondott imádságaikkal. Tehát Isten akaratának a teljesítéséhez általában véve is szükségünk van béketűrésre. Hát a különböző élethelyzetekben nem így van, hogy álhatatosságra van szükségünk, hogy legyőzzük saját magunkat, emberi természetünket, legyőzzük az ösztöneinket, az érzéseinket gyakran, a reakcióinkat. Hát valamilyen álhatatosságra van szükségünk, hogy ragaszkodni akarunk mi az Isten szavához. Mindezt hitáltal kapjuk meg, amikor ezt Istentől, Krisztus által kérjük és igényeljük. De lesz egy rendkívül nehéz, üldözésekkel teli rövid időszak, amikor különösen nehéz helyzete lesz a Krisztus hívőknek a földön. De aki mindvégig kitart ebben a szeretetben és az Istenbe vetett bizalomban, az üdvözül. És miközben kitart, miközben állatatos marad, krisztusi jellemet kovácsol saját magának. Nem jó ez a kifejezés a saját magának. Tulajdonképpen krisztusi jellemvonások jelennek meg az életében. Hát az álhatatosság, tehát a szeretetben való növekedés és egyebek. Azzal, hogy akkor is hűséges és szelíd és szerető ember marad, amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet pedig sokakban meghidegül. Mert mindenkinek el kell dönteni, hogy úszik az árral, és ő is bánt másokat, és engedi, hogy a szeretet kihűljön a szívébe, vagy inkább Istenre bízza magát, és elfogadja a helyzetet, és teljesen Isten oltalmára hagyatkozik. Bizony, példaként felhozhatnám, hogy könnyű akkorban Istenben bízni, amikor nap mint nap azt érezzük, hogy gondviselését tapasztaljuk. Megvan ez is, meg az is. Ebben is megsegített, abban is. Könnyű Istenhez hűségesnek maradni akkor, amikor ezt tapasztaljuk. De amikor az Isten úgy látja jónak, hogy közel a gabona beérése, és szeretné beélelni azt a gabonát, de enélkül nem élelődik be. És azt mondja, hogy a hívők jellemének a tökéletesedése érdekében, és még mások üdvössége érdekében, akik ezt látják, megpróbáltatásokat, nehézségeket, netán üldözést is, akkor bizony, vajon tudunk-e hűségesek maradni az Istenhez? Akkor, amikor a hitünk miatt szenvednünk kell. Jézus világossá tette, ha engemet üldöztek, titeket is üldözni fognak. De ha az én szavaimat megtartották, a tiéteket is megtartják. Azonban ennek a témának a megértéséhez elengedhetetlen az a tényező, kedves testvéreim, hogy ez nem csupán a hívőknek a döntésén fog múlni. Szükséges a hívőknek a döntése. Minden Krisztus hívőnek, hogy megerősítse magát a Krisztusba vetett hitben és az isteni ígéretekben. Ennek ez rendkívül fontos. Újra és újra. De hangsúlyozni szeretném, hogy itt Isten lelkének az erejéből fognak a hívők megállni. Tehát a mostani erőnköt mi ne hasonlítsuk össze azzal, amit akkor kapnak a hívők, amikor ezek a megpróbáltatások a világra jönnek. Mert nagyobb lesz az erő. Istentől. De van ennek egy titka, van egy kulcsa. Aki ma kicsiben hűséges, az a nagyban is hűséges. Aki ma helytáll, aki ma megtanul hűséges lenni az Istenhez, az majd akkor is hűséges lesz, amikor nagyobb megpróbáltatások lesznek, mert ahogy megtanult most kapcsolódni Krisztushoz, és a bűnre nemet mondani, akkor is ugyanezt kell tennie, csak nehezebb körülmények között, Isten segítségével. Ne felejtsük el, hogy Jézus hangsúlyozta, hogy nélkülem semmit sem cselekedhettek. És elmondta, hogy elküldöm nektek a vigasztalót, az igazság lelkét, aki elvezet titeket minden igazságra, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek. Elmondta, hogy én érettem az én nevemért helytartók és királyok elé állítanak titeket. És akkor ne gondolkodjatok azon, hogy mit mondjatok, mert nem ti szóltok, hanem atyátok lelke szól belőletek. Hát akkor megkérdezem, hogy milyen lesz a Szentléleknek a mértéke a hívőkön. Hogyha atyátok lelke szól belőletek. Tehát gondoljuk ezt végig egy kicsit. És most a Szentlélek ígéretével kapcsolatban, harmadsorban vizsgáljuk meg Jakab leveléből az alábbi, az előbb felolvasott igeverset, vagy igeszakaszokat, amit most ismét elolvasok, hogy ott a Szentlélek ígérete milyen hangsúlyos. A pontosan a gabona beélelésével kapcsolatban. Egyébként Jézus példázatában is ez van, bizonyára emlékeztek, hogy mihelyt a gabona beérett, kész az aratásra, szól Isten az Úr az angyaloknak, és akkor azt mondja, hogy lehet indítani az aratást. Addig nem, csak mikor a gabona beérett. Most nem szó szerint idéztem a példázatot. Akkor nézzük Jakab leveléből ezt a részt ismét, az 5. fejezetből. Legyetek azért atyám fiai béketűrők. Az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét vagy termését. Béketűrése várja, ami korai és késői esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Meddig kell kibírnunk álhatatosan béketűréssel minden körülmények között? Ami Urunk Jézus Krisztus második eljöveteléig. És akkor mit mond az evangéliumban az Úr Jézus? Akkor emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Azaz elérkezett a végső és egyetlen szabadítás Krisztus által, amit Jézus érkezése hoz azoknak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak. Az Isten pedig hűséges. Milyen jó, hogy benne van a Bibliában ez is, hogy az Isten hűséges, és nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetnétek. Ez nem olyan jó ez a Károlyi fordítás itt ennél. Nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint amennyire el tudjátok viselni. És a megpróbáltatással, nehézséggel együtt a kimenekedést is megadja. Hűséges az Isten. Látod, megint az Isten ígéretére tudunk támaszkodni. Mert honnan tudhatod te vagy én, hogy meg tudunk-e akkor állni? De az Isten hűséges. És nem hagy minket feljebb kísérteni, mint amennyire el tudnánk azt viselni. A Jakab leveléből felolvasott igeszakasz alapján mi az, amit vár a szántóvető ember? Mit vár? A korai és késői esőt várja a megmunkált földjére. Nem tehet semmit. Ez már nem az ő része. A korai és a késői eső az az ég áldása. A korai és késői eső a Szentlélek első és második kiáradását jelképezi, arra vonatkozik. Általában véve a korai eső az első pünköstkor történt, amikor kiáradt először a Szentlélek. Az apostolokra és ott a 120 tanítványra. Ezzel azonosítjuk. A mi hívő életünkben azonban ez a Szentlélekkel való találkozás, vagy a Szentlélekkel való, tehát egy áttörés, amikor belép a Szentlélek az életünkben, ez a megtérésünk, a Krisztusba vetett hitünk, megtérésünk után következik, miután megvalljuk bűneinket, megbánjuk azokat, és a Szentlélek beköltözik a szívünkbe. Ennek a felülről való újjászületésnek a megpecsételése a keresztség. Tehát ez a korai eső. Tehát minden hívő is részesedik, ha részesedik, a korai esőbe. Mert a Szentlélekkel valamilyen tapasztalatot szerez. A Szentlélek benyomásokat tesz az ember lelkére, és vonza a Krisztushoz. És ha mi döntünk mellette, és el akarjuk hagyni a bűneinket, akkor beköltözik a szívünkbe a Szentlélek, és magához ragad, és fölemel Krisztushoz, és a mennyei atyához. Tehát a Szentlélek a szívbe költözik. Ennek a felülről való újjászületésnek a megpecsételése a hitre történő bemerítkezés vagy keresség. De ez az újjászületés az ember lelkében a keresség perceiben is végbe mehet. Hiszen a keresség az újjászületés fürdője a Biblia szerint. Én tudok ilyen tapasztalatról, hogy a cigarettát nem tudta letenni egészen a keresség előttig. Nem itt történt, de tőle hallottam a szájából. És amikor kijött a vízből, attól kezdve nem cigarettázott. Tehát van ilyen példa. Ezt ő maga mondta el nekem. Ez a korai esőben való részesülés. A hívő ember pedig, mikor mindig Krisztusban akar lenni, nem akarja elveszíteni a Szent Lelket, és ha vétkezett, akkor újra és újra megvallja és megbánja a bűneit, ismételten közösségbe akar lenni Krisztussal, aki a Szent Lelkét nem vonja meg tőle. Tehát az újjászületés és a Szentlélekkel való közösség a feltétele annak, hogy aki részesedett a korai esőben, annak legyen része a Szentlélek második kiáradásában, a késői esőben is. Aki nem részesedett a korai esőben, az hiába várja a késői esőt, mert nem fog benne részesedni. A korai esőnek a feltétele pedig az, hogy közösségbe kerüljünk Krisztussal, és a bűnre nemet mondjuk. Ha ez megvan, megtörtént az újjászületés, és akarunk Krisztussal járni, akkor már a Szentlélekkel kapcsolatban vagyunk, és akkor a Szentlélek nagyobb kiáradása, reménységünk lehet, hogy ránk is ki fog áradni, nagyobb mértékben a Szentlélek. Tehát ez fontos megérteni, ezt az összefüggést. Tehát az újjászületés és a Szentlélekkel való közösség a feltétele annak, hogy aki részesedett a korai esőben, annak része legyen a késői esőben is, azaz nagyobb mértékben áradjon ki rá a Szentlélek, ő rá és a hit testvéreire. Mert mindenkire egyszerre fog kiáradni, mármint a Krisztus hívének a maradékára, és akkor így hullámszerűen azokra is, akik Babilonból kijönnek majd, és megtérnek. Mert ott van a szívükben, nekik is sokaknak a Szentlélek. Ők is részesedtek valamilyen módon a lélekben. Miért ne? Hát Isten gyermekei, hogyha hisznek Krisztusban. De még nincsenek a teljes igazság birtokában. És a világból is majd kijönnek azok, akik meg fognak térni. És akkor rájuk is kiárad a Szentlélek. Tehát ezért mondom, hogy így hullámokban, hogyha szabad ezt a kifejezést használnom. A korai és a késői eső elengedhetetlenül szükséges, hogy a gabona beérlelődjön. Palesztinában a földeken. A Szentlélek korai és későbbi bőséges kiáradása ugyancsak elengedhetetlen ahhoz, hogy a keresztény hívők életében megjelenjenek a krisztusi jellemvonások, és a hívő emberek a szeretetben tökéletességre jussanak. Nem tudom, hogy így érthető voltam-e. Tehát szükségünk van a Szentlélek első kiáradására is, tehát amikor újjászületünk, a Szentlélekkel való kapcsolatban ki kell tartanunk, meg kell maradjuk, és ha elveszítettük, akkor újra és újra a bűnbánat, a bűnvallás által, imádság által újra el kell nyernünk, És ezzel előkészülünk a Szentlélek nagyobb kiáradására, és a nagyobb, Szentlélek nagyobb mértékű kiáradására is szükségünk van ahhoz, hogy tökéletességre jussunk. Hogy a végső nemzedék hívői tökéletességre jussanak, a hitben és a szeretetben. Tehát a gabona, a gyümölcs nem érik be a korai és a késői eső nélkül. A korai eső nélkül szárba se szökken. A késői eső nélkül nem érik be. Pál apostol ír erről, hogy akikben nem lakik a Szentlélek, az nem Krisztusé. Tehát a szántóvető ember a korai és a késői esőt várja ahhoz, hogy a megmunkált földje termést hozzon. A hívő ember Szentlélekben való közösségre vágyakozik, ennek segítségével Isten parancsolatainak mind teljesebben akar engedelmeskedni, hogy önzetlenebb és tisztább életet éljen. Miért? Azért, hogy a késői esőben is részesedjen. Azért, hogy a késői esővel való részesedés által még inkább hasonlóvá váljon Krisztushoz, hogy tökéletességre jusson. Tehát egyáltalán nem elhanyagolandó az, hogy most milyen kapcsolatban vagyunk a Szentlélekkel. A késői eső érlelte be a gabonát. Ennek megfelelően a Szentlélek nagyobb mértékű kiáradása most a végidőben elegendő lesz arra, hogy a hívők az isteni természetben való részesülésük által Krisztushoz jellemükben hasonlókká legyenek, és teremjék a lélek gyümölcsét. A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, kedvesség, hűség, jóság, szelídség, mértékletesség. A Jóisten úgy látja jónak, hogy a Krisztusnak való engedelmesség édes igáján felül a körülmények olyanok lesznek, hogy a hívők csakis béketűréssel és álhatatosan maradhatnak meg, és növekedhetnek a hitben és a krisztusi szeretetben. Tehát van egy édes iga, nemet mondani a bűnre és Krisztusnak engedelmeskedni. A bűn igája az rettenetes, az annak a következménye a halál. De a Krisztus édes igájára szükségünk van, hogy mi Krisztusban meg tudjunk maradni. De az édes igán kívül vagy ezzel együtt, az Isten megenged még, megenged különböző megpróbáltatásokat, nehézségeket a végidőben, hogy még inkább növekedjünk Krisztusban, hogy növekedjünk a hitben, és növekedjünk a szeretetben, és tökéletességre jusson a végső nemzedék hívő maradéka. Azonban ehhez a nehéz időszakhoz szükséges a helytálláshoz a Szentlélekben való nagyobb mértékű részesedés. Ismét hangsúlyozom. Az Isten hűséges, ezért meg is fogja adni ezt. Ezért ne a mostani erőnkhöz mérjük azt, amikor a végső nagy próba idején helyt kell állnunk Isten kegyelméből. De a mostani, a mai helytállásunk, a mai szolgálatunk, a mai Istennek való odaszánásunk egy-egy építő kocka azon az úton, hogy Isten ki tudja árasztani ránk az ő szent lelkét. A mai hűtlenségünk, a mai eltévejedésünk veszélyezteti azt, hogy kiáratosan ránk nagyobb mértékben a Szentlélek. Tehát ezért komolyan kell venni, nem szabad játszani a bűnnel, sem az Isten szeretetével nem szabad visszaélnünk. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hűséges. Aki ma megtanul Krisztussal járni, és neki hitből és szeretetből engedelmeskedni, az az ember a nagy megpróbáltatások idején is Isten kegyelmét megragadja, és helyt fog tudni állni. Aki most megtanul meghalni önmaga számára, hogy Krisztus éljen benne szent lelke által, az az ember hasonló módon fog Krisztusnak engedelmeskedni, akkor is, amikor nehézségek lesznek. És hangsúlyozom, hogy az engedelmesség a Krisztusba vetett hitnek a gyümölcse. De itt milyen hitről van szó? Mert nem arról van szó, hogy jaj, hát igen, ez az Isten parancsolata, igen, látom, itt van mind a 10 felsorolva, és akkor álljunk neki. Ez nem fog menni. Tehát az engedelmesség, a Krisztusnak, az Isten parancsolatainak való engedelmesség a hitnek a gyümölcse lesz. De milyen hitről van itt szó? Amely segítségével meg tudjuk tartani Isten parancsolatait. Hát Jézus hitéről. Amilyen Jézusnak volt ezen a földön. De ez a hit, erről a hitről azt írja Péter apostol, hogy ez szeretet által munkálkodó hit. Nem csupán hitbeli meggyőződés. Hitbeli meggyőződés csak a kezdete ennek a hitnek. De ez még nem az. Ez az, amikor gyümölcsei vannak ennek a hitnek. Az a szeretet által munkálkodó hit. Na ez az a tűzben megpróbált arany, Ez az élő hit, amely szeretet által munkálkodik, ez az, amit akar adni Krisztus a hívőknek. Amelyik hit nem szeretet által munkálkodó, az nem élő hit, az csak hitbeli meggyőződés. Ez még csak a kezdete a hitnek. Minden nap kellene növekednünk, testvéreink, hitből hitbe. Kisebb hitből nagyobb hitbe. És szükség lenne, és rendkívül sajnálom, hogy annak ellenére nagyon sokszor elmondtam, vagy képviseltem én is, de nem az a lényeg, hogy én ezt képviseltem, hanem erről a profitaság lelke is ír, hogy hit tapasztalatok megosztására lenne szükség a gyülekezetbe. Mert egymás hite által épülünk, nem csak az ige hirdetés által. Az ige hirdetés alatt is működhet a Szentlélek, és a hitben tudunk növekedni. De szükség van egymás hitben szerzett tapasztalataira is. Hogy a hitünk végül olyan hit és bizalom legyen, amilyen Jézusnak volt itt ezen a földön. Na ez Jézus hite, amiről a harmadik angyal üzenete szól. És milyen ez a Jézusi hit? Ez a hit szilárd, álhatatos, élő, szeretet által munkálkodó hit. Teljesen az Istenre tud hagyatkozni minden körülmények között. Nincs benne félelem. A másik ismertető jegye, hogy nincs benne félelem. Hát bennem van félelem, azért megmondom őszintén. Én még nem jutottam tökéletességre, sem a hitben, sem a szeretetben. De ez ilyen. Erről ezt írja a Szentírás. Ha ezt a kincset akarja nekünk adni Krisztus, mert ezzel együtt mindenét nekünk adja. Mindenét nekünk adhatja ezzel együtt. Ezáltal kerülünk olyan szoros kapcsolatba vele, ezáltal a hitáltal, vele is a Jóatyánkkal, amely mindenhez erőt fog adni, és amely minden bűn fölötti győzelemre elegendő lesz. Ha az a kérdés, hogy hogyan tudunk győzni a bűneink fölött, hát így. Másképp nem. Másképpen nem. Ez most még elképzelhetetlen a számunkra, de Istennel együtt lehetséges. Végül, de nem utolsó sorban, ki az, aki várja, hogy késői és korai, korábban korai és késői eső beérlelje a gabonát? Hát ki az, aki ezt várja? Ki várja a legjobban? Költői a kérdés. Ki várja? Nem csak te várod, testvérem, nem csak én várom. Nem csak a Krisztus hívők várják, hogy a gabona beérleljen, hanem aki elvetette a magot. Az az emberfia. Ő a szántóvető ember. Aki elvetette a magot. Aki a saját vérével megöntözte a magot. És aki a szent lelkével megújítja, hogy szárba szökkenjen. És aki a szent lelkével beérleli, hogy jó gyümölcsöt hozzon. Hát ez ő az emberfia. Jézus Krisztus. Ő az élet kenyere, amely életet ad ennek a világnak. Aki a mennyből szállott alá, aki az atya kebeléről jött. Ő hinti a magot, a saját vérével, életáldozatával megöntözte, dicsőségesen feltámadt, és az atyától elküldi nekünk a szent lelket, és beéleli a gabonát, beéleli a hívőknek az életét. Ehhez szükséges a hívő ember együttműködése is. De Krisztus az, aki munkálja bennünk az akarást, és a véghez vitelt az ő kegyelméből. Hangsúlyozom, hogy itt a Károlyi fordítás nem annyira jó. Tehát, Krisztus az, aki munkálja bennetek az akarást és a véghez vitelt, az ő kegyelméből. Az Istent jelképezi a példázatban az az ember is, aki kiment a kertjébe, és talált ott egy gyümölcsfát. Csak éppen nem volt rajta gyümölcs. És azt mondta a vincellérjének, hogy vágd ki ezt a fát, ne foglalja itt a helyet. Már 3 éve ide járok, de nincs rajta gyümölcs. Az Istent jelképezi a példázatban ez az ember, aki megtekintette ezt a fát. Szeretné már látni rajta a gyümölcsöt, ő maga ültette. És akkor mit mondott a vincellér? Nagyon tetszik nekem ez a példázat. Nem azt jelenti, hogy Krisztus jobb az atyánál, de hát ők tanácskoznak. Azt mondja a vincellér, hogy körülásom, megtrágyázom. Adjunk neki még egy évesét. Hogyha egy év múlva nem hozta elmést, akkor kivághatod. Megkérdezem, testvéreim, hányszor kaptunk egy évet az Istentől, hogy gyümölcsöt hozzunk? Ki az, aki várja a legjobban, hogy a gabona beérjen? Ki az, aki várja a termést? Hát nem, ami üdvözítünk Jézus Krisztus és a mi drága mennyei atyánk. Szeretné, Krisztus meglátni bennünk az ő arcának, jelenvonásának a jegyeit, vagy képmását, hogy amit a bűn eltorzított, az az Isten képűség helyreálljon a bennünk lakozó Szentlélek által, és az Isten parancsolatainak való engedelmesség által. Istennel együtt, testvéreim, ez lehetséges. Ezért Jakab leveléből a felolvasott igével zárom ezt a mai igehirdetést, az utolsó verssel, amit az előbb felolvastam. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Amen.